A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben.
Jó dolgunk van.
Szép idő van.
Itt ülünk egy parkban, és élvezzük a napsütést. Szeretném bemutatni a beszélgető társamat, aki a Mária Rádió önkéntese.
Kovács Jánosnak hívnak. Én 59 éves vagyok, és 2007-től dolgozom a Mária Rádiónak önkéntesként. 2007-ben Huszár Orsival elkezdtük a Hétköznapi Misszióink című műsorfolyamot, ami 138 adást ért meg. Közben párhuzamosan ment egy másik műsor, a meddőség elleni küzdelemben. Annak az volt a címe, hogy Gyermekvágyom, Jónás Tímeával, aki egy nagyon erős gyerek utáni vágyával egy könyvet írt. Lombikból születtem volna címmel, és szerettük volna azt elérni, hogy ne forduljanak az emberek a Lombikhoz, hanem a keresztény hitnek megfelelő utat válasszák a meddőség esetén. És ebből 12 adás sorozatot készítettünk, ami nagyon jó volt, és tényleg nagyon sokat tudtunk remélem segíteni annak, aki hallotta. Utána jött a Szeretetfutár, ami 2 évig ment, felajánlások közvetítése volt. Utána jött az éjszakai műsor, az 5 bagoly, ezt 4-en csináltuk, a technikussal együtt 5-en. Dél 1:30-tól 2:30-ig tartom minden második péntek, a szombatra virradó éjszaka. Az komfortzónán kívüli műsoridő, azt azért meg kell hagyni. De meglepetésre nagyon jó. Volt olyan adás, amiben 9-ben telefonáló volt. Az éjszaka kellős közepén. És most meg havonta 40 percben kaptunk műsoridőt, ami kimondottan a börtönkúzióról szól. Mottoja, hogy Isten nem teremt selejtet. Az embertársainak egy jelentős csoportjának nincs módja választani a jó és a rossz között. Nagyon sok embertársunk csak a rossz és a még rosszabb között tud választani. Mert olyan egyszerűen a szociális helyzete, meg az átöröklött hagyományai, a kultúra, ami beleszületett, hogy egész egyszerűen nem lát maga körül jó példákat, és nem tudna választani. Én mindig mondom, a fiúknak elcseréltek volna minket a kórházba, és ezt a kis cédulát, amit én kaptam, azt te kaptad volna, lehet, hogy akkor te beszélsz itt, és én ülök ott. Mert a körülményeink határoznak meg, mindjárt a körülményeink gyermekei vagyunk. Persze van saját felelősségünk, az természetes, de nem mindig tudjuk egyébként érvényesíteni a bennünk élő jót, mert egész egyszerűen nincs hozzá erőnk. Nem tudjuk, hogy mit kell csinálni. És akkor egyenes út megy a börtönbe sokszor. Van a falapásért 6 évet kapott voltam is srácodban.
Ennek a műsornak azért van olyan előzménye is, hogy a Kúzió lelkiségi mozgalomban tevékenyen részt veszel is börtönben, vezettél lelki gyakorlatokat, amelyek révén nagyon-nagyon sokan rátaláltak Istenre.
Először 2015-ben Sátoraljaújhelyen voltam rektor, az ottani második börtönkúzión. Tudni kell, hogy az első börtönkúzió 2014-ben egy ilyen rövidebb 2 napos Sátoraljaújhelyen volt. Székely János atya volt a lelki vezetője, és onnan indult el tulajdonképpen a börtönkúzióknak a története. Sátoraljaújhelyen nagyon kemény fiúk vannak. Tényleges élelmefogytiglanosokkal is beszélgettem, akik soha többet nem jönnek ki, tehát akik örök életükben ott vannak. Szóval ezek a nagyon kemény fiúknak is olyan ragyogó, tiszta lelkületük tud lenni, hogy döbbenetesen rá tud csodálkozni az ember. És olyan szeretettel és olyan meghittséggel találkoztunk. Utána jött a Solti, az állampusztai börtön. Azért hagyd mondjam a kedves hallgatónak, hogy Józsi szolgált ott a börtönkurzióban, nem is egyszer. Annyira meghitt, szeretetteljes, erős, baráti kapcsolatok tudtak kialakulni a fogvatartottakkal, mert ők már kurzisták, ők már Isten gyermekei, ők már Isten országához tartoznak. Gyökeresen megváltozik a lelkületük 3,5 nap alatt, és azután a következő időkben is.
És olyannyira megváltozott, hogy ima csoportot alakítanak, imádkoznak egymással.
Szóltam például, 2 bibliacsoport van, egy konkrét kórus. Néhány zárka úgy néz ki már, mint egy szerzetes rendi zárka. Folyamatosan megy az imádság, a rózsafüzérezés, az éneklés, az Isten dicsőítés.
És igen. A börtön kápolnájába is alig lehet beférni.
Igen, nagyon-nagyon szép dolgok történnek egyébként. Ott nagyon éhezik az emberek. Ott mindennek nagyobb súlya van. Ott pusztán a látványunk is már az, hogy nem brabruhában vagyunk, már az is óriási élmény a fogvatartottaknak. Meg tudni kell, hogy viszünk be nekik külön étkészletet, vagy rendesen tányérból, villával, késsel, pohárból. Mi szolgáljuk föl nekik az ételt is tulajdonképpen, és annyira örülnek neki, annyira meghitt. És volt, aki elsírta magát azt, hogy csak 6 éve nem ettem rendes tányérból ételt. Kicsit kiemeljük őket ebből a börtön lelki állapotból, és valóban adunk nekik módot, hogy találkozzanak önmagukkal, találkozzanak az Istennel, találkozzanak a közösséggel, az emberi közösséggel. Mert végül is azért, hogy valaki hoz rossz döntést, az ember nem azonos a bűneivel. Jó, vannak, tényleg, lehet, hogy többet is hoztak, de mégsem vagy azonos velük. Isten sose a bűneidet látja, hanem a lehetőséget látja benned. Tulajdonképpen olyan pulikutyák vagyunk, akik visszaterelik az elbitangolt báránykákat a nyájban. És ez gyönyörű feladat.
És milyen jó, hogy a kúziósokon keresztül nem csak Solton, hanem az ország számos börtönébe Isten eljut.
Bizony, bizony. 14 kúziót tartanánk ebben az évben.
Csak köszönhetjük a rádiónak, hogy lehetőséget ad önkénteseknek arra, hogy az őket érdeklő témákat megjelenítsék a műsorban. Te hogyan készültél a korábbi műsoraidra, illetve hogyan készülsz most erre az új műsorra?
Hát a hétköznapi misszióink voltam, az az első, ami fantasztikus élmény volt. Nem cserélném meg 5 világ körüli útért. Nincs az a csere, amiért odaadnám azt a majdnem, hogy 10 évet, amit a hétköznapi missziónkkal töltöttünk, ugyanis olyan emberekkel ismerkedtünk meg, olyan embereket hívtunk meg, hívők, nem hívők, de leginkább a műsor természetéből fakadóan keresztény emberekről beszélgetünk. Nagyon vigyáztunk arra, hogy meghitt legyen a dolog. Tehát már előtte egy órával találkoztunk, nem bezuhantunk a műsorba, hanem előtte egy órával beszélgettünk, kávézgattunk, kialakítottunk egy olyan atmoszférát, hogy mikor bemegyünk már a stúdióba, akkor már szinte barátokként beszélgettünk egymással. És ez nagyon át is jött a műsorokon, és megismertem olyan csodálatos embereket, hogy most egészen másként látom a világot. Körbevesznek minket káprázatos emberek. Lenyűgözött az a fajta öröm, az a kiáradás, az a szépség, ami a lelkükből jött, hogy ez káprázatos volt. Az
tehát legnagyobb. Nem csak adtál a műsort.
Ezt mindig azt mondom, hogy az önkéntes munka az, hogy beraksz egy szemszögöt, és kapsz egy hordó bort. Nagyjából ez az arány. Jóval többet kaptam, mint amit adtam. A felkészülés. Azért az elején nagyon odafigyeltünk. Én mindig megírtam percre pontosan a műsortervet. Előre kinyomtatva kérdésekkel, zenével. Kezdőknek, mindenkinek ajánlom, mert akkor végül is nem lesznek üres percek. A rádiózásban tudni kell, hogy 4 másodperc csend, az már olyan, hogy eltekerik, azt hiszik, hogy elromlott a készülék, vagy megállt a közvetítés, tehát nagyon ott kell lenni minden pillanatban. Főleg élőadásokban, mert ezek nagy részben élőadások voltak.
De idővel csökkent ez az izgalom.
Csökkent, de még azért mindig megvan. A start right, muszáj lenni egy ilyen startbéli izgalomnak, mert hogyha túl könnyen megy, akkor nem lesz olyan jó az egész szerintem.
A mostani műsornak milyen címet adtál?
Börtönben voltam és felkerestetek, ez a Máté 25 ebben van benne, és az alcíme beszélgetés a börtönkúzióról. A műsor első felében önkéntesek szólalnak meg, akik egyrészt felügyelők, önkéntesek, mindenki, aki részt vesz a munkában, és a műsor második részében meg szeretik megszólaltatni már kiszabadult fogvatartottakat, hogy alakult az életük, milyen hatással volt rájuk az egész. Mi változott? Tehát először a vetők, akik a magvetést csinálják, és utána meg megnézzük a gyümölcseit. És 40 perc hamar elmegy, főleg 2 zenével.
Az affinitásod a fogvatartott emberek felé lehet abból is, hogy a te gyerekkorod se volt éppen leányálom.
Hát igen, vékony égen mászkáltam, maradjunk ennyiben.
Hogy te is közel jártál időnként ahhoz, hogy akár komolyabbra is.
Az, hogy nem szakadt belattam, az nem az én érdemem volt, így van.
Még mi az, amit elmondanál magadról megosztható?
Felnőtt megtérő vagyok. 20 éves koromban ért utol a Jóisten egy nagyon kemény, küzdelmes, belső vívódás útján. Előtte egy erősen hedonista, úgynevezett hippi életformát éltünk a 70-es évektől, ami a szociálban azért nem volt egy egyszerű dolog. Ugyanis nem ment el mellettem úgy rendőr, hogy ne igazoltasson le, mert hosszú hajam volt, bőrnadrág, meg az egész külső. Minden a lázadásról szól, elég erősen. A szüleim elváltak, és így magamra maradtam. Szegény anyám egész nap dolgozott, reggeltől estig, voltunk este 10-ig. Egész egyszerűen kontroll nélkül maradtam, és az utcán találtam meg az életemnek a legszebb dolgait, és a társakat, meg a barátokat, meg a szórakozást. Nem volt rossz egyébként. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy rosszul éreztem magam, nagyon is jól éreztem magam benne. Amikor az Úristen rám talált, és elkezdtünk vele foglalkozni Boci barátommal, akkor rájöttünk, hogy ez olyan dolog, amire érdemes rátenni az egész életünket. Egyébként van egy feleségem, 15 éves korom óta ismert, együtt vagyunk, és 33 éve házasok vagyunk. Van egy 33 éves kislányom. Pesszentirmén élünk egy klassz családi házban. Én radiológusként dolgoztam, most már csak laboráns vagyok, mert megszűnt a radiológus munka ott, ahol dolgozom egy multinacionális cégnél, és avval keresem a kenyeremet, ez a pénzkereset. Az önkéntesség az az Isten országában való munka, ez a börtönkurzió, és a Mária Rádió, ami szintén a szívem csücske.
Mitől érzed magad Dénak ezt a rádiót?
Hát már rögtön, amikor megszületett, az első pillanattól kezdünk, 2006. január 16-a körül tekergettem, és pont befogtam a Mária Rádió első adását, ami még igencsak hézagos volt. Akkor rögtön írtam a Szabó Tamásnak egy levelet, hogy szeretném támogatni a Mária Rádiót, amilyen lehetőségem van. Rögtön visszajött egy meghívó a kurzióra. Ahogy elmentem Tihanyba a kurzióra, az egész életem gyökeresen megváltozott. A hamulati parázsból lángolás lett. 14 éve még mindig nem hunyt ki. Nem is akarom, amíg élek, jó lenne, hogyha ez a láng az égve. Nem szeretnék hamut őrizni. Lángot szeretnék őrizni.
És én kívánom, hogy ez a láng lobogjon is benned. Olyan jó hallani azt a te példádon is, hogy Isten mindenkire rátalál. Te rád is láttalált, és lám mekkora tüzet gyújtott benned, amivel tudsz világítani, meg melegíteni másokat is. A Mária Rádió hallgatóinak is tudsz adni belőle. Nincs reménytelen eset, mint ahogy a börtönbe is. Jézus utána megy rajtatok keresztül. A fogva tartottaknak.
Így van, hagyd ragadja meg az alkalmat, hogy elmondja, van egy új Mária Rádiós terv, hogy a börtönökben rádióstúdiót hozunk létre, zárt ráncú rádióstúdiókat, ahol egyrészt a fogvatartottak készítik a fogvatartottaknak a műsort, és egyrészt a Mária Rádió bizonyos műsorait is ott leadjuk. A kurzióban elérünk 1000 embert 10 év alatt, vagy 8 év alatt. A rádióban viszont sokkal nagyobb merítést tudunk. Azok, akik a periférián vannak, akik még tanakodnak, de nem járnak még vallásos eseményekre, nem járnak a börtönkápolnában, azokhoz is valamiképpen eljuttatni. És ez rendkívül jó alkalom lenne. Kérem a hallgatókat, hogy imádkozzanak ennek a megvalósulásáért. Kérem a hallgatókat, hogy imádkozzanak a fogvatartottakért. Nem csak bűnözők vannak a börtönökben, ezt tisztázzuk le. Rengeteg fantasztikus, csodálatos emberrel találkoztam. Tényleg nem mindenki bűnöző, aki a börtönben van. És aki bűnöző is, az sem lesz mindig az. És gondoljunk rájuk szeretettel, és akkor ők is ez a szeretet kinyílik bennük, és nem fognak büntetni. A bűn tulajdonképpen a szeretet betegsége. Vagy nem kapott szeretetet, vagy rosszul szerették, de aki tisztességes, rendes szeretetet kapott gyermekkorában, abban talán soha nem is lesz bűnöző. Adjuk meg nekik utólag, adjunk nekik esélyt, és akkor talán véglegesen meg tudjuk szabadítani a börtönökből őket.
És ugye még az is lehetséges, hogy akik pont a Mária Rádiónak köszönhetően megtérnek a börtönben, lehet, hogy közülük kerülnek ki a jövő apostolai.
Így van, már most fogvatartottak is dolgoznak a börtönkurzióban. Én meghívom, hogy mindig az utolsóban is kettő volt, aki még benn van a börtönben, de már nekünk apostolkodik ott bent.
És mondjuk el azt is, hogy olyan is van közöttük.
Aki papnak készül. Aki most a harmadik évfolyamot járja, még csak diakonus kérdés, lelkipásztori segítőként járja az Esztergomit. És amikor meg kiszabadul, akkor át fogja venni valószínűleg, hogyha minden jól megy valamelyik püspökünk, és utána befejezi rendesen a szemináriumot, és papként fog működni. Óriási csoda, az első pap, ez a börtön cellából.
Igen, és hogyha jól tudom, hogy börtön lelkészként szeretne dolgozni, Istennek nagyon csodálatos útjai vannak. Kedves hallgatók, Kovács Jánossal, a Mária Rádió önkéntes riporterével, műsorvezetőjével Kerek József beszélgetett.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
A mi rádiónk.
Beszélgetés a Mária Rádió aktuális kérdéseiről. Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Mi Rádiónk című műsorban. Most a műsor szekciótól vagyunk itt ketten a Varga Katával.
Én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat, Illés Kitti ül mellettem, Kerek Józsefet pedig a technikai keverőpult mögött köszönthetjük.
Ugye ebben a műsorban mindig azokat a dolgokat emeljük ki, amik éppen foglalkoztat, vagy éppen fontosak a rádió életében. Most talán az legelső és legfontosabb hír az az, ami egész Magyarországot érinti, az pedig nem más, hogy a pápa ellátogat Magyarországra április 28 és 30-a között. Egyébként ez lesz a 41. nemzetközi útja majd, hogyha végre ellátogat hozzánk. Ez számunkra is nagyon nagy hír, mi is fogunk ezzel foglalkozni. Természetesen az itt tartózkodása alatt tematikus napokat fogunk szervezni, és megpróbáljuk minden momentumát közvetíteni a hallgatóknak, mindenféle beszédét, amit csak lehet, azt közreadjuk majd, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lesz majd nyomon követni a rádió adásait április 28 és 30-a között.
Igen, ugye a Szent Atya többek között a papokkal is fog majd találkozni 28-án, délután a Szent István Bazilikában, a Rózsák terén levő templomban is a szegényekkel, menekültekkel fog találkozni, a Pap László arénában pedig a fiatalokkal lesz egy közös alkalma, és akkor ezeket is majd próbáljuk a rádió által egy kicsit közelebb hozni a hallgatókhoz.
No, de még a látogatás előtt készített rádiónk műsorigazgatója Lukovics Milán atya egy interjút a látogatásról a bíboros úrral. Most ezt a riportot fogjuk meghallgatni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Bíboros úr, ma jelentették be a pápa látogatás konkrét időpontját, arról már régóta szó van, hogy jön a pápa, most már ez így konkretizálódik, viszont nagyon közeli az időpont. Elegendő a megszervezésre, vagy már nyilván sok előkészületet már eddig megtettek?
Nagy örömmel fogadtuk a hírt, azt hiszem, hogy az egyházmegye egész közössége, de a teljes magyar egyház is. Ugye a Szent Atyának mi már régen elküldtük a meghívást, és bíztunk benne, hogy jönni fog, de a pontos programot most ismerhettük meg. Tehát ennek alapján én azt hiszem, hogy már is készülhetünk rá lélekben, és készülhetünk a szervezés ügyében is. Az első nap, először az állami vezetőknél tesz hivatalos látogatást a Szent Atya, ez 28-án pénteken lesz áprilisban, utána délután a Szent István Bazilikában a magyar püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, diákonusokkal fog találkozni. Következő hivatalos programja másnap szombaton reggel lesz, amikor elmegy a Vakok Batthyány Stratman László otthonába, ahol a mozgássérült és vak gyerekeket fogja meglátogatni, hogy kifejezze a szeretetét és a közelségét irántuk. Még a délelőtt folyamán eljön a Rózsák terére, és a Szent Erzsébet plébánia templomban találkozik szegényekkel, menekültekkel, tehát olyanokkal, akikkel az egyház szervezetten is foglalkozik, persze, gondolok itt akár a hajléktalanokra is. Utána délután, inkább már késő délután, a Pap László arénában az ifjúsággal találkozik. Tehát ott gondolom, hogy azért előtte, utána is zene és közös imádság nagy lehetősége nyílik meg, olyan szinte, mint egy forráspont, ami a korábbi években ismerős találkozó, viszont körülbelül egy órát azért a fiatalokkal akar tölteni. Talán ugyanaznap este felé még találkozik a jezsuitákkal, akik fölmennek hozzá a nunciatúrára, hogy meglátogassák, és hát végül vasárnap, mint a zárónapon, reggel 9:30-kor szentmisét tart a Kossuth téren, amire mindenkit szeretettel várunk. Lehet regisztrálni is, a regisztrálás az körülbelül az ülőhelyekre vonatkozik, a többi helyekre pedig szabadon bárkit szívesen várunk. Ezután, a szentmise után visszamegy a nunciatúrára, és a repülőtér felé elindulva délután még a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai karán találkozik az egyetemi oktatókkal, a tudomány képviselőivel, felsőoktatás képviselőivel is. Azt hiszem, hogy ez a programnak az utolsó hivatalos eseménye, utána a repülőtére már a búcsúzás következik.
És akkor a hívek, már itt nagyjából meg is kaptuk a választ, hogy akkor elsősorban ezen a Kossuth téri szentmisén találkozhatnak a pápával, illetve akkor erre regisztrációs lehetőség is van, vagy úgy lesz ez, mint a kongresszuson, mi várható, vagy mire figyeljen az, aki mindenképpen szeretne ott lenni, lehetőleg minél közelebb az oltárhoz?
Hát a regisztrációra, ami hamarosan megnyílik, mert akkor megfelelő ülőhelyeket is tudunk biztosítani. A rózsák terén is, meg azért a bazilikában is úgy van ez, hogy feltehetőleg nem mindenki fog beférni a templomba. Onnantól kezdve pedig valamilyen szintű részvétel lehetősége nyitva áll. De kétségtelen, hogy ezeknek a sajátos csoportoknak, akiket említettem, a lehetősége az az elsődleges, tehát velük akar a pápa külön is találkozni.
Ezek a templomban zajló események, akár a rózsák terén, vagy a bazilikában, ezek gondolom lesznek közvetítve is, vagy ilyen kivetítőkön érdemes oda menni, aztán ottan összegyülekezni a bazilika előtt például?
Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát reményem szerint megfelelő kivetítéssel azért lehet kísérni majd az eseményeket. Egyébként gondolom, hogy elég jó lesz a média lefedettség is, mert már a nemzetközi média világából sokan jelentkeznek, és egy külön szálloda van, ahol ők is helyet kapnak majd. Tehát azt hiszem, hogy itt a nemzetközi figyelem is most egy pár napra megint Budapest elé fog fordulni.
Egy kicsit a kongresszussal állítjuk párhuzamba, vagy legalábbis nekem ez jut eszembe, hogy esetleg szükség lesz itt is önkéntesekre, vagy ez, hát hogy így mondjam, profi módon meg van határozva akár az állami szervek részéről is, hogy hogy kell egy ilyet megszervezni, lebonyolítani, és ilyesfajta bekapcsolódásra esetleg nincs is szükség.
Hát az állami szervek részéről biztosan megvan már a terv, hogy hogyan kezelik ezt az eseménysort. Nyilván lesz még lehetőség arra is, hogy önkéntesek részt vegyenek, várjuk a felhívást. Ugye elsősorban a püspökkari titkárság és az egyházmegye illetékesei is azért részt vesznek a szervezésben. Na most nagy különbség azért 2021-hez képest, hogy akkor egy világrendezvényre jött a Szentatya az eukarisztikus kongresszus zárómiséjére. Azon 83 országból voltak jelen képviselők, hívek, zarándokok. Most hozzánk jön, csak hozzánk, kifejezetten hozzánk. Tehát a lelkipásztori szeretetnek a gesztusa ez, mert ő a szívében hordozta azt, hogy járt Szlovákiában, járt Romániában, de Magyarországon még lelkipásztori látogatáson így nem volt. És úgy érezte, hogy ezt meg kell tennie. Mi nagyon örülünk annak, hogy a figyelme felénk fordult.
Akkor, amikor a kongresszus záró szentmiséje alkalmával Ferenc pápa itt volt Magyarországon, külön is kiemelte a jó ökumenikus benyomásait. Lesz-e ennek a látogatásnak valamilyen ökumenikus vonatkozása?
Tehát gondolom, hogy a záró szentmisére vendégként fogjuk hívni a testvéregyházak képviselőit, azonban külön ökumenikus rendezvény egyszerűen nem fér bele a programba, tehát ezt nem mi döntöttük el, hanem megvoltak a szentatyák környezetének azok a felelősei, akik már hetekkel ezelőtt itt jártak, és részben a helyszíneket végigvizsgálták, másrészt pedig az időpontokat igyekeztek ennek megfelelően rögzíteni.
Hogyan készüljünk a pápa látogatására? Olvassuk az írásait, vagy hallgassuk a beszédeit, mit tesz általában másról is, ahova elmegy a Szentatya, mit tesznek az emberek, a katolikus sajtó, média, vagy akár hát maga az egyház, hogy erre a látogatásra felkészüljön?
Elsősorban is imádkozni kell. Ennek az imádságnak lesz egy szövege is, amit a püspöki konferencia már megfogalmazott, és amit kérni fogunk, hogy minden szentmise végén mondjuk el közösen. Azt hiszem, hogy abban üzenet is rejlik, de mindenképpen belekapcsolja az egész eseményt a természet feletti erőtérbe. Nagyon át szoktuk érezni a pápák látogatása során, hogy valami olyasmivel teremt kapcsolatot egy ilyen látogatás, ami nagyobb, mint mi. Én azt hiszem, hogy a pápa személyében valahogy különösen is látják, érzik az emberek Krisztus helytartóját. Tehát Krisztus az, akire tulajdonképpen az embernek, az emberiségnek a lelke szomjazik. És hogyha a pápa személyében ezt valamiképpen felfedezi, akkor ez egy nagyon nagy öröm, egy olyan hatás, amit egyszerűen lehet mással fölcserélni. Tehát mi imádkozunk természetesen, és azt kérjük, hogy a pápával való találkozás egyben Krisztussal való szorosabb találkozás is legyen. Sajátos témája az idei évnek a béke kérdése is, hiszen egy éve zajlik már a háború Ukrajnában. Tudjuk azt, hogy különböző katolikus közösségek rendszeresen nap mint nap imádkoznak a békéért. A pápa is rendszeresen imádkozik a békéért, Ukrajnában és az egész világon. Azt hiszem, hogy ez is egy olyan készület, ami segít bennünket, hogy tényleg egy gazdag, egy eredményekben gazdag találkozás lehessen ez. Egyébként éppen ezért érdemes a Szentatyának a nagybőti gondolatait, vagy a korábbi húsvéti beszédeit is tanulmányozni, hiszen közben lesz még a nagybőt és a húsvét. Tehát az egyháznak egy nagyon intenzív szent ideje után érkezik meg hozzánk.
1991-ben járt itt második János Pál pápa, hát most már szent második János Pál pápa, úgyhogy több napot is itt töltött, aztán utána 1996-ban került sor egy igazán rövid látogatására még, illetve hát Ferenc pápának másfél évvel ezelőtt egy pár órát kitevő rövid megérkezésére Budapestre. Tehát itten ezzel az eseménnyel párban az 1991-es pápa látogatás állítható, amikor ugye nem sokkal a rendszerváltozás után végül is második János Pál pápa egy ilyen komplett tanítást adott egy olyan országnak, aki hát éppen kiszabadult a kommunizmusnak a rémségei alól, hogy várható-e az, hogy Ferenc pápa is valami hasonló üzenettel jön hozzánk, vagy egyáltalán az, hogy a háborús országgal szomszédba jön, hogy akár egy kicsit ő hozzájuk is közelebb akar ezáltal kerülni, tehát hogy van-e akár itten a háborúval kapcsolatos jelentősége az ő látogatásának?
Jelentősége biztos van, de hogy ő mit fog mondani nekünk, miről fog szólni a beszéd, ezt én nem tudom. Hát nyilván ez jobb is, hogyha meglepetés lesz a hallgatók számára. Az biztos, hogy nyilván előre le kell majd fordítani, mert ilyenkor nagyon fontos, hogy hát ha nem is szimultán fordításban, hanem szakaszonként vagy egymás után, de mégiscsak magyarul is hallja mindenki, amit a Szentatya tanít nekünk.
Hát nagyon szépen köszönöm, és hát akkor örömmel várjuk a Szentatyát, és köszönöm a bíboros úrnak, hogy megosztotta ezeket a friss információkat itten a hivatalos bejelentés után egy pár órával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Továbbra is itt vagyunk a Mi Rádiónk című műsorban Varga Katával, mert csak néhány percünk maradt, de mindenféleképpen ismertetni szeretnénk azokat a műsorokat, amiket a Nagybőjtben szívesen ajánlunk a hallgatóink figyelmébe. Az egyik ilyen műsor a Békesség szerzők, ami naponta 3 alkalommal megy, ez egy néhány perces műsor, viszont nagyon izgalmas dolgokat boncolgatnak itt az atyák. Ezen a héten például Schindler Mátyás atya beszél a Böjtről, illetve egy-egy feladatot is ajánl a hallgatók számára a nagybőjti időszakban. A következő héten Márfi Gyula atya az imáról fog beszélni, és természetesen ő is feladatot ad majd a hallgatók számára. Aztán minden héten különlegességekkel, különleges témákkal várjuk majd a hallgatókat. 4. héten például a békében önmagammal lesz a téma, az 5. héten békében embertársaimmal, a 6. héten békében a teremtett világgal, és végül az utolsó héten békében Istennel. Erről Lukovics Milán atya fog majd beszélni a rádióban, rádiónk műsorigazgatója.
Ezeket az apró kis feladatokat, békességszerző sorozatot minden nap 6 óra 50 perckor, valamint 18 óra 50 perckor hallhatják a hallgatók.
Illetve 12 óra 5 perckor is.
Igen, igen, délben is, tehát hogy 3-szor is akár bekapcsolódhatnak ebbe a rövid műsorba. És hát lelki gyakorlatokkal, tridumokkal is készülünk itt a Nagybőjtben a húsvétra való készületre. Például pont ma este kezdődik, majd ma este 22 órától hallhatják Kovács Zoltán mariológus atyának a tridumát Úton Máriával címmel. Ez most 22 órakor, holnap, valamint holnap után is 22 órakor 3 részben kerül adásba. Barsi Balázs atya is természetesen, ahogy mindig része a nagybőti készületünknek, az ő konferencia beszédeit minden szombaton 17 órától hallhatják a hallgatók, kivéve most és április 1. szombatján, ugyanis az első szombati mise közvetítés miatt ez 18 óra 15 percre egy kicsit elcsúszik. Tehát, hogy minden szombaton Barsi Balázs atya konferencia beszédei. És hát egy különleges szombat lesz a mai, ugyanis február 3-án nevezte ki Esztergom budapesti segédpüspökké Martos Levente Balázs atyát, Ferenc pápa. Az ő püspök szentelésébe is bekapcsolódhatunk ezen a szép szombati délelőttön 10 órától. Úgyhogy ezek lesznek itt a következő hetek különleges műsorai, és hívjuk a Mária Rádió hallgatóit, hogy a Nagybőjtben is tartsanak a rádióval, és készüljünk közösen a húsvét örömére.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetnek, hallgassanak továbbra is minket. Mi lassan elköszönünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.